Dicsérünk, magasztalunk és áldunk, Atyám! Hálát adunk az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhetünk a mai napon is, és dicsérhetünk, magasztalhatunk Téged, áldhatjuk a Te drága szent nevedet, a jó cselekedeteidet, és megköszönjük, hogy elhoztad nekünk a világosságot, a szent igédet. Hálát adunk, Uram, az Úr Jézus Krisztusért, a kereszten bevégzett teljes munkáért, a Jézus nevében. Elfogadjuk ezt, és a magunkévá tesszük. Köszönjük, Atyám, a Te jelenlétedet, amely szeretettel, örömmel és békességgel teljes. Köszönjük, Uram, hogy Te megvigasztalsz bennünket, amikor elcsüggedünk. És szárnyak erünk, mint a saskesejű. Nem lakadunk, hanem futunk, oly mértékben, hogy még a kőfalun is átugrunk. A Te erőddel. Mert magunk egyedül a saját erőnkből kevesek vagyunk. Köszönjük, Atyám, hogy Te hatalmassokká tettél bennünket azáltal, hogy a királyságodat a szívünkbe helyezted. Az újjászületés és a Szent Szellem befogadása által. Hálát adunk, Uram, hogy növekedést adsz nekünk a Te igéd alapján. És hálát adunk azért, hogy hallhatjuk a Te igédet, hallhatjuk az örömhírt, amely a hitünk táplálásának az egyetlen forrása. Köszönjük, hogy egy magasabb szintre viszel bennünket. És a Szent Vér oltalmát valljuk meg, mindannyiunk felett, a gyülekezet minden tagja felett, a köpönyegünk alá tartozók felett is, a Jézus Krisztus szent nevében. És hálát adunk, Atyám, hogy Te vagy az El Shaddai, aki betölti a szükségünket túlon, túlcsorduló mértékben, hogy még jusson másnak is, hogy áldások lehessünk másnak is. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és buzdítsd arra, hogy teljes bizodalmadat Istenbe vesd. Halleluja! Szeretettel köszöntjük a kedves tanítványokat. Alig vártuk, hogy hétfő legyen, de azt hiszem nem vagyunk egyedül ezzel. Nagy dolgok vannak készülőben, hitben mondom. Az ima csoport felé a következő témák mi mindig aktuálisak. Egyrészt a pályázat. Tehát a pályázatért továbbra is hálát adunk, a pályázat nyertességéért. A másik a házasságos könyvnek a készítése. Tegnapi pesti alkalom végén Sanders pásztor bejelentette, hogy a Hálózat TV-ben megszűnik szeptember végén az adásunk. A harmadik ima téma, és azt mondta Sanders pásztor is, hogy hiszi, hogy megnyílnak újabb lehetőségek, tehát más csatornák. Mi meg azért imádkoztunk a pásztor társunkkal, hogy olyan csatornán kapjon a műsorunk helyet, ami az alapcsomagban van, hogy minél többen nézhessék. Halleluja! Köszönjük a drága Szent Szellemnek a munkálkodását. Sorban mondom, ahogy megjelentek a gyógyító ajándékok. Vádliban, Szomban, Sipcsontban. Különösen az alsó része a sipcsontnak. Nyakizom. Ezeken a területeken van gyógyulás és szabadulás. Az Úr dicsőségére jelen pillanatban hozzáteszem. Ez még csak növekedhet és szaporodhat. Halleluja, dicsérjük az Urat. Folytatjuk a múlt heti tanítást, az Isten királyságát, és a második része következik. Aki nem hallotta a múlt hetit, ajánlom, hogy töltse le, hallgassa meg, mert ez kapcsolódik az előző tanításhoz. Nagyon hasonló szó az Isten királysága és az Isten országa, de mégis van a kettő között különbség. Az ország az egy meghatározott terület, a királyság pedig túlnyúlhat egy országon. Például a mennyország az a harmadik égben van, de Isten királysága jelen pillanatban a földön is van és uralkodik. Olvastuk a múlt héten a Máté 6.33-at, hogy keressétek legelőször Isten országát és az ő igazságát, az Úr Jézus Krisztust, és minden, de minden megadatik néktek. És példának ugye azt hoztuk, ahogy a lilium nő a földben. Gyökeret ereszt, és mindent felvesz a gyökéren keresztül, amire szüksége van. Hogyha mi hit gyökereket eresztünk, és mind mélyebbre, és mind bojtosabbra engedjük ezeket a gyökereket, ugyanúgy Isten királyságából mindent fel tudunk venni, amire szükségünk van. Otthon felírtam egy mondatot, hogyha az ördög meglop, ne csodálkozz, hogy meglop, neki ez a természete. De ha mégis meglop, vagy elgázol az úthengerrel, akkor ez a történet nem úgy fejeződik be, hogy kudarc, hanem aki hitben jár, annak a kárpótlás kezdete. Ugye milyen tartalmas gondolat ez? Mert a hatalmunkkal és a hitünkkel fölállunk, és azt mondjuk, hogy visszaköveteljük a Jézus nevében. Vagy ha valamit elvesztünk, akkor a hitünket abban kell kiárasztani, hogy ettől sokkal jobbat kapunk. És ahogy a pályázat kapcsán említettem, hogy az új szervezet, vagy pontosabban a szervezetnek a újjá alakítása, abban árasztom ki a hitemet, hogy ez a számunkra, az egyesületi pályázat számára, ez csak jót jelenthet. Egy neves szolgáló, nem ismeritek a nevét, angol, de Indiában is alapít egyházakat, gyülekezeteket. És imádkozott 30 ezer dollárért, mert annyi kellett még, hogy befejezzék az épületet, a gyülekezeti házat Indiában. És az alkalom végén egyszer csak egy hölgy azt mondta, hogy pásztor, az úr azt helyezte a szívemre, hogy 10 000 dollárt én utaljak át a szolgálat számára. Örült, megköszönte, hálát adott Istennek, és ez a 10 000 dollár meg is jött. Kiutalta Indiába, ott felvették, és közben ugye ellopták ezt a 10 000 dollárt. És a sarkára állt. Hatalommal a sarkára állt. És azt mondta, hogy ördög, most azonnal visszaadod a kétszeresét, ha nem, akkor követelem az ige szerint a 7-szeresét. Mi történt? Nagyon rövid időn belül megint utaltak neki adományként 20 000 dollárt. És azt mondja, igazából az ördög segített abban, hogy fölépítsük a gyülekezeti házat, mert ha nem lopják el a 10 000-et, akkor nincs hozzá 20 000. És őtől származik ez a gondolat, hogy a lopás nem a kudarc vége, az elgázolás nem a kudarc vége, hanem a kárpótlásnak a kezdete. Nagyon jó, ugye? Lapozzunk a Lukács 12-höz. És folytatjuk azt, amit a múlt héten elkezdtünk és félbehagytunk. A világ bajban van. A világban káosz van a gazdaság terén. A világban élők kapkodnak. Keresnek kapaszkodót, fogóckodót. De igazából a hívő ember számára egyetlen biztos támpont van, Isten. Nincs más. Mert fel kell ismerni azt, és kijelentést kell venni abból, hogy az ellátásunk forrása Isten. Lehet, hogy ezt munkahelyen keresztül kapod, lehet, hogy túlórán keresztül kapod, vagy valakin keresztül, valamilyen formában, de akkor is a forrás Isten. Lábakban erősen munkálkodik az Úr. Lukács 12-ben a 31-32-es igét nézzük meg.
Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne féljtek, kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot.
Amen.
Amen.
Ez a Máté 6.33-hoz hasonló ige. Azt mondja a második vers, hogy az ország, Isten országa már örökbe van adva, és a királyság beléd helyeztetett. Ott van a szívedben, és minden újjászületett keresztény szívében. Egy szót megnéztem, nagyon érdekes a jelentése. A keressétek, csak keressétek az Isten országát. A keressétek szó azt is jelenti, hogy tudakozódik és kutat. Tehát nem várja, hogy a sürgalomb az ölébe potyanjon, hanem utána megy, keres. Az aranyások és az aranymosók között mi a különbség? Az aranyásó sokkal keményebb munkával, sokkal nagyobb rögöt, aranyrögöt találhat, mint az aranymosó. Mert az aranymosó az nagyon sok apró, pici aranyszemet tud kimosni a folyónak a vizéből. De hogyha mi leásunk az ige mélyére, akkor hasonlatosak vagyunk ahhoz az aranyásóhoz, aki mélyre leás, verejtékes munkával, és megtalálja a nagy aranyrögöt, a kincset. Azt mondja a felolvasott igerész, hogy ez tetszett az atyának, hogy nekünk adja az országot. Azt is olvashatjuk, és kivehetjük az igéből, hogy az ő akarata volt, hogy ezt nekünk adja. És egy harmadik szempont még, hogy mindebben nagy öröme volt. Tehát szükséges, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy a szívünkben ott van Isten királysága, és ott van emellett az Atya öröme. Valljuk meg ezt együtt, jó? Hogy ez beivódjon. Én tudatosítom magamban, hogy a szívemben van Isten királysága,
hogy a szívemben van Isten királysága,
és az Atya öröme.
És az Atya öröme.
Halleluja! A görög fordítás azt mondja, hogy az atyának hatalmas gyönyörűsége volt abban, hogy néktek adta ezt a királyságot. Megfigyeltétek, hogy ez milyen idő? Múlt idő. Bizony. Tehát már odadta. És a mi verziónkból is azért ez kitűnik, ha nem is ennyire élesen. Ne féljtek, kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja. Nem majd néktek fogja adni, hanem már néktek adta az országot. És ez a mi kertünkben van, a szívünkben van. Tehát Isten királysága eljött. Eljött az első pünköstkor. A múlt heti tanítás kapcsán valakinek kérdése lenne a szívében, hogy most akkor a mi atyánkot imádkozzuk-e vagy ne. Semmi rossz nem történik, ha valaki elimádkozza a mi atyánk ima mintát, de igazából nem időszerű. Ahogy a múlt héten is megbeszéltük, hogy Isten országa eljött, ott meg ugye van, hogy jöjjön el a te országod. Hát már itt van. Ha már megkaptunk valamit, akkor azt nem kérjük még egyszer. Tehát ha valaki elimádkozza, semmi baj nincs vele, de igazából nem egy időszerű és nem egy gyümölcsöző, mert már megvan. Csupán csak ezért. És a múlt héten azt is megbeszéltük, hogy az az átmeneti időszakra vonatkozott. A pünkösdig. Emlékeztek, hogy többször kihangsúlyozta a pásztor, hogy az átmeneti időszakra vonatkozott. A tanítványokhoz szólt, hogy így imádkozzatok, de ez a pünkösdel megváltozott, mert eljött Isten országa. Olvastuk a görögöt, most nézzük meg a szó szerinti fordítást, ami azt írja, hogy csodálatos, hatalmas gyönyörűsége volt benne. Mármint az atyának, hogy nekünk adta az országot. Megint a múlt idő, hogy volt benne. Tehát ez már egy megtörtént eset, hogy odadta az első pünköstkor. És mindazok szívében ott lakozik Isten királysága, akik újjászülettek Jézus Krisztus befogadásával, és betöltekeztek Szent Szellemmel. És azt tudjátok, hogy a Bibliának a szerzője a világ legintelligensebb személyisége? Lukács 6.20-hoz lapozzunk. Múlt héten is egy-két téves tanra rávilágítottunk, mert fontos, hogy mi a világosságban járjunk, és megint ilyen igerész következik, amit szükséges megvilágítani, és hiszem, hogy megértést kaptok a szívetekben. Lukács 6.20.
Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, mondta: áldottak vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa.
Halleluja! Hát, hogyha ezt rosszul értelmezik, ebből egy téves tan is kerekedhet, és kerekedett is. Mert vannak, akik azt mondják, hogy csak a szegények mennek be Isten országába, ezen igevers alapján. Ezt még tetézi Máté 19.24-ben az az igevers, amikor azt mondja, hogy a tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak Isten országába. És ezt a kettőt összekapcsolják, akkor azt mondják, hogy na, itt aztán csak a szegények mennek be a mennybe. De ez nem igaz, mert Pál teljesen mást ír. Pál azt ír, aki hiszi a szívében, és kimondja a szájával. Annak megvan a mennyei útlevele. Még egyszer olvassuk ezt el, hogy boldogok vagytok.
Áldottak vagytok ti szegények, mert tietek az Isten országa.
Áldottak vagytok ti szegények. Azt mondja itt az ige, hogy áldottak, illetve boldogok, mert ennek a szónak kétféle jelentése is van. Hogy áldottak, vagy boldogok vagytok és szegények? Nem azt mondja. Azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények. Mert tiétek Isten országa. Tehát fontos tudni értelmezni az írásokat. Mert hogyha és lenne közötte, akkor azt lehetne leszűrni belőle, hogy valóban csak a szegények mehetnek Isten országába. Nézzük meg ezt a ti szót, mert ez adja meg a kulcsot a megértéshez. Jézus tanításait kik hallgatták? A szegények vagy a gazdagok? Szegények hallgatták. Nekik nem volt mit veszteniük. A gazdagok miben bíztak? Hát elsősorban a pénzükbe. Tisztelet a kivételnek. A vagyonukba bíztak, és ezért nem is igazán hallgatták az örömhírt. Nem adták fel a saját vagyonukat cserébe Isten országáért. Tehát ragaszkodtak a vagyonhoz, mert az egy fizikálisan fogható dolog volt. És nem érdekelte olyan mértékben őket Isten országa. Mivel a nincstelenetnek nincs veszíteni valójuk, ezért ők örömmel fogadták a jó hírt. Vagy csak gondolj vissza ugye az 5000 ember jólakatására, a kenyérszaporításra. Hát örömmel hallgatták az Úr Jézust. És még mennyi maradt? Több vékára való maradt. Vékára való maradt. Tehát Jézus azt mondta, hogy ti szegények, akik hallgattok engem, ti boldogok vagytok, tiétek az Isten országa, mert a szíveteket megnyitottátok az örömhírre. Tehát itt a szív kérdése a fontos. A szegények megnyitották a szívüket. A kilincs a szívünk ajtaján belül van. Tehát kívülről az Úr nem fogja ránk törni az ajtót. Vagy nem hoz sperhaknit, hogy ezt kinyissa. Munkálkodik a szíveken természetesen, de a végső döntést az embernek kell meghozni. Hogy az az ajtó, a szív ajtaja megnyíljon, és befogadja az Úr Jézust. A gazdagok, mivel a pénzükben bíztak, a szívük zárva volt az örömüzenet irányába. Tehát ezek az igeversek nem azt mondják, hogy csak a szegények jutnak Isten országába. Csak a szegények nyitottabb szívvel fogadják az örömhírt, az evangéliumot. Nagyobb szükségük van rá. Vigasztalásra, bátorításra, és egyáltalán megtanulni, működtetni Isten királyságát. Lukács 13.19. Látott-e már valaki mustár növényt? Igen? Most én megnéztem az interneten, hogy az a 60 centis nagyságra képes megnőni, a pici magjához képest, ugye? Mert a magja az incipicike mag. Lukács 13.19.
Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén elvet az ő kertjében, és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.
Halleluja! Tehát Isten országa hasonlatos mihez? A mustárt tedd zárójelbe, és maradjon csak a mag. Tehát ne a mustárra koncentrálj, hanem Isten országa hasonlatos egy maghoz. Amit az ember elültet, elvet, és az fölnövekszik, és meghozza a kívánt termést. A kívánt eredményt. Tehát nem a mustárra kell koncentrálni, hanem a magra. A magvetésre. Amikor Isten királyságának a magja a szívünkbe került, az egy romolhatatlan mag volt, mert Isten igéje romolhatatlan, és icipici magként került a szívünkbe. Olyan pici magként, mint a mustármag. És a szívünk, ami kert, ezt a múlt héten megbeszéltük. A jó föld. Az ige azt mondja, hogy a jó föld. És hatalmas dolog az, amikor az újjászületés által valaki elnyeri Isten királyságát. És ez a picike mag, most nem a mustármagra gondolok, hanem az ige magra, az újjászületés magjára, ez a picike mag bennünket hatalmassá tett. És ezt lássátok meg. Ezen elmélkedjetek. Hogy az újjászületéskor, amit kaptunk, magot, az isteni magot, az bennünket hatalmassá tett. Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy ti is fogjátok azokat cselekedni, amelyeket én cselekedtem. Erre mondhatja egy kívülálló azt, hogy tehát te nem vagy Jézus, meg te nem vagy Isten. Igen, de az az erő, amit Jézus birtokolt, az az erő a rendelkezésünkre áll. Ilyen egyszerű. Jézus elmagyarázta a tanítványoknak, hogy az ige a mag, a szívünk pedig a föld, a szántóföld, a jó föld. Hogyha valakinek van egy kertje, vagy van egy földje, akkor azzal neki dolga van. Abban a földben neki munkálkodni kell, hogyha valamit szeretne abból nyerni. Tehát a földet meg kell művelni, és a magot bele kell vetni. Enélkül hiába megy ki a szántóvető ember, jövő hónapban sem, meg fél év múlva sem, semmiféle eredményt nem fog látni, ha nem munkálta meg a földet, és nem vetette el a magot. Isten gondoskodott egy nagyon jó vetőgépről. Ez a vetőgép nem más, mint a szánk, a nyelvünk és a kimondott szavaink. Azaz, ezzel Isten a számunkra a vetés technikáját is megtanította, hogy hogyan lehet elvetni a magot. Hát a szánkkal és a szavainkkal. Márk evangélium 4. fejezetéhez lapozzunk, 26-29-ig. Az evangélium titkát fogjuk itt megnézni.
És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarló teresztre áll, mert az aratás elérkezett.
Amen. Azt mondja, hogy elvetés után ugye füvet hoz. Most gondolja búzára, vagy bármelyik gabonára. Hát a fű az nem más, mint a kis levele a gabonának. Tehát azt kell érteni, hogy mi az, hogy fű. A gabonának a levele. Hasonló a fűhöz, ugye? Tehát az evangélium titka, hogy az elvetett mag növekszik. Hogy miként, azt még sokszor a mezőgazdász sem tudja. Mert annyira bonyolult egy mag. Képzeljétek el, hogy abba az icipici magba, amit elvettünk a kiskertünkbe, vagy a szántóföldekre, milyen információ van beleplantálva. Figyeli a nedvességet, a hőmérsékletet, mikor kell neki kikelnie, mekkorára kell nőnie, hány virágot kell hoznia, hány cső, kukoricát, és azon hány sor legyen rajta. Ez a döbbenet, hogy abban a pici magban mi minden bele van programozva. És ez egy isteni program. Egy biztos, hogy időt kell hagynunk arra, hogy az elvetett mag növekedjen. Minden magnak más a tenyész ideje. Valaminek rövidebb, valaminek hosszabb, de a megfelelő időben minden meghozza a termését. Még nézzek valamit. 28-as versben. Mert magától terem a föld. Tehát ez a magától szó jelenti azt, hogy automatikusan, a görögben ez az automatos szó szerepel, és ez egy mozgó cselekvő dolgot jelent. Tehát ez egy automata, az mindig működésre készen áll. Egy mozgásérzékelő, ha elmegy előtte valaki, akkor az bekapcsol. És sok ilyen automata van. Trafipaxban is van automata. Gyorsabban megy az autó, akkor működésbe lép. Tehát egy mozgó, cselekvő állapotban van az a valami, jelen esetben a mag, ami felnövekszik és meghozza a kívánt eredményt. Mivel azt mondtam, hogy időre van szüksége a magnak, hogy fölnövekedjen és termést hozzon, ezért soha ne add fel idő előtt. Várd ki a végét a folyamatnak. Várd ki hittel. Ne felejtsétek el, hogy az igében erő van, és csak ki kell mondanod hittel. Mit mondjál ki? Hát a helyzetedre megfelelő igét, azaz magot keressél a Bibliában. És azt lesd el a szavaiddal. Mondd ki hangosan, hittel. Emlékeztek még múlt héten a léggömbről, mit mondott a pásztor? Hogyha csak valaki úgy simán elolvassa az imát, akkor ez egy olyan, mint egy levegővel fújt léggömb. Nem emelkedik fel. De hogyha a hitet hozzáteszed az imához, hiszed, hogy Isten meghallja, megválaszolja, kiküldi az angyalokat, működésbe lép, mert az ige mögött az Úr Jézus áll, és ő cselekszik. Ha ezt hiszed, és így imádkozol, akkor az a lufi egy gázzal töltött léggömbhöz hasonlatos, ami felemelkedik. Felemelkedik Isten trónja elé. Tehát amikor elvetjük a magot, akár a kiskertben, akár az igét a szívünkbe, nem tudjuk, hogy mivé lesz. Főképp, hogyha vásárolsz egy ismeretlen növényt, virágot, virágmagot, úgy veszed meg, hogy majd meglátom, mi lesz belőle. De a mag tudja a dolgát, és ezt soha ne felejtsétek el. A mag be van programozva. A génjében benne van, hogy neki mit kell tennie, és mikor kell tennie. Ez egy isteni program. És meg fogja hozni a termést. Meg fogja hozni a várt eredményt. Múlt héten elmentem, befizessem a tűzifát. Azt tanácsolták a hozzáértők, hogy vegyeset vásároljak, mert a cser az savas, és nem tesz jót a cserépkályhának. Előtte telefonon egy héttel megkérdeztem, hogy van vegyes is, nem vegyes is, tehát cser is. Oda megyek, és mondják, hogy vegyes, az most nincs. Tehát nekem vegyes kell. Tehát nincs. Hát jó, mondom, majd lesz. Hát legalább írja fel a nevemet, meg a telefonszámomat. De közben imádkoztunk. Én délelőtt bent voltam. Egy órakor egy nagy csörömpölő autót hallok a ház előtt, csöngetnek be, és meghozták a fát. A vegyes fát. Hát mondom, egy üzletembernek az a dolga, az az érdeke, hogy kiszolgálja a vevőt. Hát elmegy máshova, szomszédba. 500 méterre van egy másik tűzépes. De fontos hozzá a hit, hogy meglegyen a termés. Tehát a magban benne van a képesség. Az ige számos ígéretet tartalmaz, és hogyha mi a szívünk táblájára, a szívünk földjébe elvetjük az ige magját, akkor az valóságot fog teremni. Hiba az, hogyha a hívők a láthatókra néznek, és azt mondják, hogy hát nekem ez nem működik, hát ez nem is igaz, amit le van írva. Mi történik az ilyen keresztényel? Vesztes lesz. Jön az úthenger, és elgázolja. De ha még hitben van, mindig fölállhat, leporulhatja a nadrágszárát, és mondhatja azt, hogy innen kezdődik a kártérítés. Egy új fejezet. Amikor Jézus visszajön, mit fog nézni? Azt mondja a Biblia, hogy Jézus azt nézi, hogy talál-e hitet. Tehát nekünk nem szabad a hitünket elengedni. Bármi történik is körülöttünk. Most egyre inkább a szívemben azon munkálkodik az Úr, hogy olyan tanításokat hozzunk elő a következőkben, ami a hívőket, a szenteket abban segíti, hogy a világi, gazdasági körülményeket ellensúlyozzuk az igével. Mert ugye kétféle gazdasági rendszer van. Van a világi gazdasági rendszer, ami ugye igencsak sánta és bicebóca, és van Isten gazdasági rendszere, ami független a világi gazdasági rendszertől, és soha nem volt kudarcot. úgyhogy majd foglalkozunk ezzel a kérdéssel is. Márk 9.23, itt a vetőgép. Nem mindegy, hogy mit teszünk a vetőgépbe. Mivel szabad akaratunk van, a vetőgépbe tehetünk bogáncsmagot, kórómagot, konkolymagot. Rajtunk múlik, hogy mit vetünk. Vessük a jó magot. Márk 9.23.
Jézus pedig mondanéki, ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.
Amen. Mondjuk együtt, minden lehetséges nekem,
minden lehetséges nekem,
mert én hívő vagyok,
mert én hívő vagyok,
én hitben járok,
hitben járok,
és teljes bizodalmamat,
és teljes bizodalmamat,
Istenbe vetem,
Istenbe vetem,
és ő megválaszolja az imámat,
és ő megválaszolja az imámat,
amit az Úr Jézus Krisztus nevében kértem,
amit az Úr Jézus Krisztus nevében kértem,
így az imámat,
így az imámat,
megválaszoltnak,
megválaszoltnak,
megragadottnak,
megragadottnak,
és útólevőnek nevezek.
És útólevőnek nevezek.
A Jézus nevében.
Jézus nevében.
Azt mondja itt az ige, ugye, hogy minden lehetséges. Ez a szó, hogy lehetséges, ez a dynátosz hasonlít a dynamiszhoz, amit erőnek fordítanak, de ez a dynátosz szó is jelenti az erőt, a hatalmat, a képességet. Összességében az, hogy lehetséges ezen feltételekkel. Hogyan tudjuk működtetni Isten királyságát? Hát egyszer meg kell ismerni, és meg kell érteni. És miután ismeret és megértés van a szívünkben a működtetésről, utána tudjuk Isten királyságát működtetni a vetőgépünkkel, a szánkkal. És más nem tudja megtenni helyettünk. Csak mi. Jézus hangsúlyozza a megvallásnak a fontosságát. Márk 11.23-ban, ebben az igében, amit most felolvasunk, háromszor van az a szó, hogy mond, és egyszer van az a szó, hogy hisz. Tehát hitünk már megvan, de ezt többszörösen kell tudni aktivizálni. Tehát a Márk 11.23.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Mi lesz meg néki, amit gondolt? Amit mondott. Tehát fontos a kimondás. Mégpedig a kontrollált kimondás. Mert Isten azt mondja, hogy az én igémet adtam a te szádba, ami sziklazúzó pöröly, tehát egy hatalmas erőt képvisel, és ezt te vedd a szádra, ezt mondd ki, ezt fesd el, és az Úr Jézus áll mögötte, és ő fogja megcselekedni, amit te kimondasz, meg az angyalok. Ne legyenek az angyalok munkanélküliek. Tehát ez a kulcs Isten királyságához. A szánk és a hittel elmondott imáink és megvallásaink. Hogy nyertük az üdvösséget? Hittük és kimondtuk. Pál ezt írja Róma 10.9.10-ben, hogy a Krisztusba vetett hitünket, ami a szívünkben volt, hogy Jézus feltámadt a halálból, ezt kimondtuk. Ugyanígy működik minden más. Ez volt az első az életünkben, amit megtettünk így. Egy 4 éves kisfiú műtét során elköltözött az Úrhoz, átmenetileg természetesen. Erről úgy emlékszem, hogy a 700-as klubban is láttam én bizonyságot, és olyanokat tapasztalt ott, amit sehol máshol nem szerezhetett be. Tehát olyan információk birtokába került a mennybe, amit máshonnan nem szerezhetett meg. Például volt egy nővére, aki valamikor meghalt. Lényeg az, hogy a kisfiú nem ismerhette a nővérét, de a mennybe találkozott vele. És a szülők erről nem beszéltek neki. Tehát ez a bizonyság, hogy ő valóban ott járt a mennyben. A lényeg, hogy egy bácsi elhunyt. És az a kisfiú folyton azt kérdezte, de Jézus benne volt a szívébe? De biztos, hogy benne volt a szívébe? Mert ő neki már megértése volt arról, hogy csak az mehet a mennybe, akinek Jézus benne van a szívében. Tehát fontos a hit és a szavaknak az összekapcsolása. Amikor az Isten tiszteleti alkalmakon prédikálják Isten evangéliumát, akár a mai napra is gondolhatunk, akkor gyakorlatilag magot kaptuk a szívetekbe. De hogyha otthon olvasod, ugyancsak, vagy ha hallgatod, vagy nézed a filmet, a tanítófilmeket, akkor magot kapsz a szívedbe. És ezen a magon légy hűséges. Mert ez a mag fog téged segíteni a holtponton. Hogyha hiszed belül, hiszed a szívedben, hogy így működik Isten királysága, akkor ez neked működni fog. Tehát állj rá erre a frekvenciára, és maradj ott. És az ember ilyenkor örül a szívében. És ez az öröm, illetve a hit, pedig kiül az arcokra. Tehát, hogyha ránézünk egymásra, akkor tudni fogjuk, hogy most éppen örömben, hitben van, mert az öröm és a hit az együtt jár, karöltve, hogy ő most éppen hol tart. Prédikátorokhoz lapozzunk a 11. fejezethez. 1-től 6-ig.
Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Adj részt 7-nek vagy 8-nak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű felegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre, avagy éjszakra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki sűrű fellegekre néz, nem arat. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szellem útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, melyik jobb ez é vagy amaz, vagy mind a kettő jó lesz egyaránt.
Amen. Isten országa a vetés és aratás törvényének alapján működik. És ezt Isten lefektette már a kezdetek kezdetén. Az alapelvet megtaláljuk az 1 Mózes 8.22-ben, és ez ma is működik. Tehát az alapelv az 1 Mózes 8.22-ben található, mert mai napon is van nyár és tél, van hideg és meleg. Most már tudjátok, melyik ígéről van szó.
Ennek utána, míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek.
Halleluja. Tehát itt van az alapelv. Visszatérve erre a prédikátorok könyvből felolvasott részre, ez bármilyen típusú magra vonatkozik, azaz bármilyen típusú adatkozásra vonatkozik. Hogy vesd el, és megsokszorozva visszatér hozzád. Ez lehet pénz, termény, idő, valamit kedvezményesen ad az ember. Mondjuk keresztények között vannak szállásadók, tehát nyaraltatók, és azt mondják, hogy ha szentek jönnek, akkor féláron adom. Igazából az egy vetés az ő részéről, az árnak az a fele. Tehát bármire vonatkozik. És azt mondja, hogy ha vízre veted, egy idő múlva visszatér hozzád, hogyha te az Isten által elrendett helyen vagy. A látás szerint élők azt mondják, hogy jó, hogy milyen sötét felleg van, nem megyek ki a szántóföldre. Jó, most olyan nehéz gazdasági időszak van most, nem állok neki vállalkozást alapítani. És ehhez hasonló. Tehát akik a láthatókra néznek, azok magyarul nem végzik el a munkát. Nem végzik el Isten királysága számára a munkát. Tegnap Budapesten egy egyiptomi testvér volt. Oda is ki kell venni az üdvösség örömüzenetét. Ott ugyan vannak kopt keresztények, csak nem tudni, hogy hány százalékuk van újjászületve. Mert hogyha nagyon vallásos mederben haladnak, akkor nem ismerik az üdvösségnek a kulcsát. De Isten akarata az, hogy minden ember üdvösségre jusson. Kövesd a Szent Szellemet, bízzál maximálisan, 100%-osan Istenben, és hogyha az elsőre nem is érted meg, amit Isten mutat, hogy tedd meg, vagy lépd meg, bízz Istenben, és cselekedd meg. Isten sokszor nem egy regényt ad, hanem csak azt mondja, hogy ide menj, oda menj, ezt tedd. Múlt héten is volt erről szó, ugye, hogy Ábrahámnak, hogy menj ki arról a földről, de nem mondta, hogy hova. Mivel Ábrahám bízott Istenben, ő engedelmesen követte őt. És persze, hogy egy jó Isten egy jó helyre fog bennünket vezetni. Fontos, hogy hatékony legyen a vetésünk. Tehát oda vessünk, ahol biztos, hogy jó célra használják, és itt elsősorban most ugye az evangelizációs munka, az elveszett lelkek megmentését kell ugye előtérbe helyezni, mert az idő rövid. Azt is fontos tudni, hogy az adakozás, mivel a vetés-adatás törvényéről beszélünk, ennek más területre is van kihatása. Tehát nem kimondottan csak az anyagi helyzetre. Vannak egyesek, akik a láthatókra néznek és halmoznak. Összegyűjtenek, bespájzolnak, és amikor már a csoki hófehér, mert lejárt a szabatosság ideje, akkor most mit csináljunk, ajándékozzuk el, de hát azt már nem illik el ajándékozni, ugye? Tehát ilyen mértékben és fölöslegesen ne halmozzon senki, hanem legyünk áldás mások számára, még amikor az a csokoládé, vagy az az élelmiszer ehető és nem járt le a szabatossági ideje. Egy biztos, hogyha mi a vetés és aratásnak a friss folyamában vagyunk, akkor a vízre vetett kenyerünk az visszajön és visszafordul. Egy más fordításban olvasom még fel. Küld el a magot a tengeren túlra, és a profit vissza fog folyni hozzád a maga idejében. Bőkezően adakozzál, mert az ajándék később visszatér hozzád. Egy másik fordítás pedig azt mondja, hogy legyél nagy lelkű adakozó, a különböző adakozásokban vegyél részt. Tehát ez az alapja Isten királyságának a működésének. A félelemtől meg kell szabadulni, mert a félelem miatt spájzolnak az emberek, és hogy szabadon el tudják engedni, amit Isten mutat, hogy kit áldjanak meg vele. Utolsó igény következik, Máté 18-ban. Azt ugye tudjátok, hogy hit által tudjuk elfogadni az áldásokat. Istentől más módon nem tudunk semmit elvenni és megragadni, csak is hit által. Tehát ezért fontos, hogy a hitünket turbozzuk egyfolytában. Máté 18:21-22.
Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Mondta néki Jézus: nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 70-szer hétszer is.
Amen. Tehát, hogyha hitáltól tudunk elfogadni áldásokat Istentől, és ha mégsem jönnek ezek az áldások, akkor meg kell vizsgálni a fogadó csatornánkat, a hit csatornáját, a csőpostát, mert lehet, hogy el van dugulva. És ennek a dugulásnak az egyik fő oka lehet a meg nem bocsátás. Jézus kéri, hogy bocsássunk meg 70-szer, 7-szer is. Azaz, ez már számtalant jelent. Hát húzza az ember 5-ig, 10-ig, 20-ig a strigulát, hogy megbocsátottam, ugyanannak a személynek ugyanazért, de utána már nem számolja az ember, hanem csak a szívünkben levő isteni fajta szeretet által megbocsátunk. Tehát Isten azt mondja, hogy ezzel a 70-szer héttel, hogy számtalanszor tedd szabaddá a szívedet. Mert igazából magunknak teszünk jót. És ezt a világ nem érti, mert néha én is próbáltam magyarázni, bocsáss meg már neki, mert nem szándékosan tette ezt meg ezt. De én akkor se tudok. De az ő szív akkor zárva van. Nem csak az illető felé, hanem Isten felé is. És itt a probléma. Otthon megnézhetitek, majd lejjebb van pár verssel a 34-es versben, hogy aki nem gyakorol irgalmasságot, azaz nem bocsát meg, az a hóhér kezében van mindaddig. amíg nem engedi el a szívéből ezt a sérelmet. Tudjátok ki a hóhér? Kazás. Hogyha Jézus meg tudott bocsátani azoknak, akik leköpték, megkorbácsolták, tövis koronát tettek a fejére, felszegezték a keresztfára, akkor mi, akik ezeket nem éltük át, sokkal inkább meg tudunk bocsátani. Mert közülünk senki nem szenvedte el azt, hogy megkorbácsolják, tövis koronát helyezzenek a fejére, felszögezzék a keresztfára, ugye? Akkor miről beszélünk? Mennyivel könnyebb nekünk megbocsátani? De döntésünk kell hozzá. Mert döntés nélkül nem fog működni. El kell dönteni, hogy én megbocsátok. Pont, és meg kell cselekedni. Úgyhogy így válik a szívünk szabaddá. Bill Kaisernek volt egy tanítása, Békeváron megtaláljátok, ott a házaspároknak tanított, arról szól pontosan, hogyha a házastárs egyike megsértődik a másikra, akkor gyakorlatilag bezárulik a szíve a házastársa felé, de a probléma abból adódik, hogy ha az a szív zárva van, akkor Isten felé is zárva van. Nem tud vezetést venni Istentől, hogy most mit tegyen egy adott helyzetben, és egyáltalán nincs kommunikáció az illető és Isten között. Viszont, hogyha a szívéből elengedi ezt a sérelmet, megbocsát, akkor megnyílik a szíve a párja felé is, és megnyílik Isten felé is. És akkor tudja fogadni megint az áldásokat. Halleluja, de jó volt. Használt ez nektek, ugye? Isten azért adta a szeretet magot a szívünkbe, hogy mi ezt a szeretetet, mint magocskát felnöveljük, és kiárasszuk a környezetünkben élők felé. És meg tudjuk tenni, mert Isten nem kér tőlünk olyat, amit nem tudnánk megtenni. Csak megint döntés kérdése. Hogy akarunk-e szeretettel járni. Halleluja. Akkor imádkozunk most kézzelátétellel, értetek? És a kézzelátétel során ne felejtsétek el, hogy valamit kapunk. Valami hozzánk adódik. Dávid is hitt a felkenetésben. Ószövetségben ugye olajjal kenték fel az elhívottakat. Az volt a Szent Szellemnek a jelképe. Az Úr áldottja és gyöngyszeme vagy a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr áldottja és gyöngyszeme vagy, és bíz benne, mert gondoskodni fog rólad a Jézus nevében. Az Úr áldottja és gyöngyszeme vagy, és teljes bizodalmadat az Úrba vessed a Jézus nevében. Az Úr gyöngyszeme és áldottja vagy, és bízzál teljes mértékben az Úrban, mert ő az, aki megoldja a gondodat és a problémádat a Jézus nevében. Az Úr gyöngyszeme és áldottja vagy, és bízzál teljes mértékben ő benne, mert ő az, aki megoldja a gondjaidat. Kezünket rátesszük hittel a hozott szövetekre és ruhadarabokra Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten gyógyító erejét, a szent kenetet, áradykenet, áradykenet, áradykenet a Jézus Krisztus szent nevében. És hiszük, Uram, ahogy a korai gyülekezetben, a szövetekben tárolódott a mennyei erő, a szent erő, mai napon is ugyanígy ez működik, és amikor ezek a kenettel teli ruhadarabok eljutnak az otthonokba, és a testekhez érintik hittel, a kenet kilép, behatol a testbe, és a testből kivezeti a problémákat, a betegséget, az elváltozást, a kort, és minden ördögi munkát a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk a kenet általi szabadulásért is, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Ezen túlmenően megáldjuk minden vetéseteket, és a régi magokat is megöntözzük, hogy azok életre keljenek, és bőséges aratást hozzanak az életetekbe. A megfelelő munkahelyeket szólítjuk elő az életetekben, ami az Atyától származik. Figyeljetek a szellemre, és ő fogja megmutatni, hogy mikor, merre és mit lépjetek a Jézus nevében. A Szentvér oltalma alá helyezzük mindannyiótok életét, munkáját, családját, szeretteit a Jézus nevében, és minden lépéseteket az angyalok őrizzék a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Sokasodjatok és gyarapodjatok a Jézus nevében. Az előző pesti tanításban elhangzott az, hogy az idővégi történések azok nem úgy fognak jelentkezni, hogy élesen elválasztódik az Úr Jézus megjelenése ugye a felhőkön, és utána átlép az emberiség egy másik időkorszakba, hanem ezek a történések úgymond átlapolódnak, átfedődnek. Tehát már lehet az előjelét tapasztalni annak, ami lesz a 7 év alatt, amikor egy másik vallási rendszer lép hatalomra, pontosabban az Antikrisztus. És nagyon fontosak ezért a közben járó imádságok. Akinek imádságra van elhívása, az nagyon fontos munkát tesz, amikor a közben járó imádságokban részt vesz. Természetesen más is, de úgy, ahogy egyiknek ilyen elhívása van, a másiknak olyan, van kimondottan ima elhívás is. Aki a szolgálatot tartja a szem előtt, tehát elsődleges az Úr munkájának a támogatása, a királyság építése, ez az életforma, ez csak is előre és felfelé mutat. És mindenki tudja a szívében, hogy mi az elhívása. Amikor Isten keze rajtad van, tehát a Szent Szellem rajtad van, és úgymond beárnyékol, és az eszetekbe ötlik bizonyos dolog, akkor azt tedd meg, mert ez az Úrtól van. Amikor ismeretet szerzünk az örömhírből, az evangéliumból, akkor ez az ismeret gyakorlatilag egyé olvaszt bennünket Krisztussal. Mert van az élő ige, van az írott ige, de a kettő egy. Még valami. Amikor azok a családtagok, akik nem járnak olyan szorosan az Úrban, vagy nincsenek újjászületve, és azt mondják, hogy te sokkal jobban szereted a gyülekezetet, a gyülekezet tagjait, a előjárókat, akkor erre egy nagyon frappás választ lehet adni. Hogy amennyi szeretetet te vetsz, annyit fogsz aratni. Megint csak a vetés-aratás törvényénél vagyunk. Ugye? Mert a házastársak néha kifogásolják, vagy a család bizonyos tagjai, hogy te jobban szereted azokat, akikkel ugye itt összejössz. De te mennyi szeretetet vetsz felém? Hát annyit tudsz csak visszakapni. Hát az olyan, mint a takarékbetét. Ugye iskoláskorunkban az iskolabetét. Hát annyit kaptunk vissza, amennyit betettünk. Így működik a szeretet is. Amennyit egymásba fektetnek a házaspárok, annyit fognak tudni visszakapni. Úgyhogy egy kis világosságot ezzel lehet adni a család többi tagjának. Hogy ez azért van, mert. Te annyi szeretetet vársz. Ők meg többszörösít. De megváltozhat a helyzet, ha te is több szeretetet vársz, akkor egy frekvencián leszünk. És együtt haladhatunk az úton. Jó gondolat? Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, egy szívvel és egy lélekkel, egy akarattal járulunk a te szent színed elé, és mindezt a drága szentvérnek köszönhetjük, amely tisztára mosott bennünket, és igazá tett bennünket. Eléd hozzuk, Atyám, Jézus nevében a házaladást, az Andreának a házaladását. A szentvérrel fedezzük be, hogy a szentvér fedje be ezt az ügyletet a Jézus nevében. Megkötjük az ördög munkáit, az akadályait a Jézus nevében, levágjuk, és kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy hozzák be a megfelelő vásárlót a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk, menjen és földön. Köszönjük, Uram, hogy te a legjobbat adod, és a te szent időzítésedet valljuk meg. És azt az árat, ami az Andrea szívén van, a Jézus nevében. A Vivit hozzuk eléd, Uram, az allergiát megtiltjuk az ő testében, megkötjük, levágjuk Jézus nevében, a Szentvér oltalma alá helyezzük az ő testét, és megparancsoljuk az ő testének, hogy tökéletesen működjön a Jézus Krisztus szent nevében. Kirendeljük a szolgálóangyalokat, kiárasztjuk a drága szent kenetet a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, és távolítsd el mindazokat a dolgokat, amelyek nem oda valók a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk, menjen és földön. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ezt a házat eladottnak nevezzük, és a allergiát pedig eltávozottnak nevezzük a Jézus nevében. Eléd hozzuk, Atyám, azokat a drága tanítványokat, akik munkahelyet keresnek, vagy jobb állást szeretnének. Látod, Uram, a szívük kívánságait. És hiszük, Uram, hogy Te azt betöltöd túlcsorduló mértékben, dicsőségesen Jézus Krisztusban, ahogy megígérted az igédben. A Szentvér oltalma alá helyezzük ezeket az ügyeket, mindannyiótok esetében. Kiárasztjuk a szolgálóangyalokat, a Szent Szellemet munkálkodni, és Isten erejével, a kenetével hintjük meg ezt a Jézus Krisztus szent nevében. Beszólítjuk a számotokra az Istentől rendelt időben, és az Istentől rendelt munkahelyeket, a legjobbat a keresztények számára, ahol békességük van, és ahol törvényesen bánnak velük a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk, mert Te vagy az ellátásunk forrása, a szívünk kívánságainak a betöltője, Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Hálát adunk, Uram, hogy a József esélyét Te helyreállítottad, ezt a hit szavával mondjuk így, a Jézus nevében, és a hit szemével látjuk ezt a Jézus nevében. Mert Jézus Krisztus sebeivel gyógyulást nyert, és amint az Úr Jézus van a mennyben, József is ugyanígy van a földön, szent egészségben. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadította őt a betegségtől, a félelemtől, a fájdalomtól és minden kortól a Jézus nevében. Amen. Istennél nincs lehetetlen. Csak bízzunk benne. Működtessétek Isten királyságát! Jövő héten várunk benneteket!